36. fejezet. Fél órával később Kato bemászott Maximus sátrának hátsó bőrlapja alatt. Gyorsan körbenézett és megkönnyebbülten látta, hogy a hely üres. Az érnökök elkísérték a parancsnokot a reggeli szemlére. Kato felemelve tartotta a bőrlapot és intett Neposznak. A légionárius bemászott a sátorba, így az ifjú centurió megpillanthatta Tulliust. Minden rendben, itt várunk, uram. Jobb lesz, ha most rögtön elmész Makroért. Különös volt parancsot adni a veterán tisztnek, és Kato tudta, hogy jobb lesz, ha tisztelettel viseltetik Tullius iránt, ha a saját oldalán akarja tartani. Lehet, hogy az idős centúrió már túljárt a fénykorán, és az idegei nyilvánvalóan meggyengültek, de még megvolt a józan esze, és tudta, mit kell tennie. Kátónak pedig minden szövetségese szüksége volt, ha szembe akart szállni Maximusszal. Tullius bólintott. Rendben. Csak maradj rejtve, ifjú Kato! Kato bolintott, majd leengedte a bőrlapot. Egy körbe pillantott, észrevette a parancsnok személyes ládáját, amelynek szélére egy vörös köpeny terítettek, míg oldalához egy kardot támasztottak. Nem az a szépen megmunkált kard volt, amit a parancsnok viselni szokott, hanem a hadseregben rendszeresített fegyver, melynek markolata simára kopott a használattól. Kato elmosolyodott. Maximus alig, hanem a légionáriusként töltött napjai emlékeként tartotta meg a kardot. Igazán hasznos emléktárgy. Halkan előhúzta a pengét, majd a köpeny egyik sarkát a hüvely tetejére terítette, elfedve, hogy a kard már nincs benne. Aztán hátra nyújtotta a fegyvert Neposznak. Fogd ezt és rejtőzz el a hálókamrában. Maradj csendben, és csak akkor gyere elő, ha szólok. Érthető? Igen, uram. Jól van, menj gyorsan. Amint Neposz elosont, Kato rejtek helyet keresve körbenézett. Végül ismét a láda felé fordult. Elég magas volt, és a sátor hátuljában állt. Kato halkan megkerült a ládát, és letelepedett mögé, hogy ott várja meg, amíg Maximus és tisztjei visszatérnek. Szerencse, hogy a római légiók szokásai megváltoztathatatlanok, gondolta. A kohorsz parancsnoka közvetlenül a reggeli eligazítás után visszatér a sátrába. Ez olyan biztos, mint ahogy a nappalt az éjszaka követi. A mocsárban töltött, gondoktól terhes napok után a teendőiket végző légionáriusok ismerős hangjai megnyugtatóan hatottak Kátóra. Nem először érezte úgy, hogy a légió az otthonává vált, és amíg él, csak itt érzi magát igazán biztonságban. Habár most nagyon kevés az esélye, hogy hosszú életet élhet, gondolta keserűen. Még ha Maximus nem is próbálja meg azon nyomban megöletni, az erődött lerohanó ellenség majd megteszi ezt a parancsnok helyett. Egy pillanatig csábította a gondolat, hogy szól Neposznak, hogy próbáljanak kijutni az erődből, mielőtt Maximus visszatér a sátrába. Aztán összeszorította a fogait, és dühösen a combjára csapott. Már elkötelezte magát, és szembe kell szállni a Maximusszal, hogy igyekezzenek elkerülni a katasztrófát. Az idő elkeserítő lassúsággal telt, Kato pedig a füleit hegyezve figyelte, hogy közeledik-e már a parancsnok. Időnként hallotta, hogy Maximus parancsokat kiált, vagy káromkodik, miközben szemlét tart az erődben. De minden egyes alkalommal, amikor Kato felkészült, hogy végrehajtsa a feladatát, végül kiderült, hogy csak vaklárma volt, és határozottsága apránként felmorzsolódott, egyre közelebb kerülve ahhoz, hogy engedjen a félelemnek és elmeneküljön. Végül ismét meghallotta Maximus hangját, ezúttal egészen közelről. Tisztán hallatszott, hogy közeledik a sátorhoz.
Tullius! Uram! Eligazítottad a mai őrjáratok optióit?
Igen, uram. Még a szemle előtt.
Remek? Akkor csak a centúriók vannak hátra. Meg is jöttek! Eligazításhoz gyülekező! Igyekezzetek!
Kato összép húzta magát a láda mögött, levegőt is alig mert venni. A vér hangosan lüktetett a fülében. A sátor oldallapjai megremegtek, ahogy Maximus félrehúzta a bejárat ponyváit és belépett a szállására. A parancsnok mormogva letelepedett egy székbe, aztán a sátor ismét megremegett, amint a többi centurió levegő után kapkodva belépett, csatlakozva Maximushoz és Tulliushoz. Maximus mindenféle bevezető nélkül azonnal rájuk förmett.
Üljetek le, késésben vagyunk!
Mocorgás hallatszotta, hogy a tisztek leültek.
Hol van Cordus helyettes centurió?
Csattant fel Maximus.
Tullius? Elnézést, uram, elküldtem a faluba, hogy hozzon ide néhány benszülöttet. Az erőd víz levezető csatornája kezd felduzzadni, ezért ki kell mélyíteni. Hát ehhez alig, ha van szükség egy centúrió felügyeletére, nem de?
Épp rendelkezésre állt, uram, és igazán lelkesedett, hogy elvégezze a feladatot.
Efelől semmi kétségem, kuncogott Maximus. De derék katona! Bárcsak az összes tisztem ilyen lelkesen végezni a feladatát, hogy úgy bánjanak ezekkel a barbárokkal, akár a férgekkel.
Mivel tőled kapta a parancsot, Tullius, ezért neked kell idehívnod.
Igenis, uram. Engedelmeddel.
Na, csak menj már!
Egy pillanatig senki sem szólt egy szót sem, ám miután Tullius elhagyta a sátrat, Maximus felnevetett.
Csak nehogy ti is úgy végezzétek, mint ő fiúk!
Kátó hallotta, hogy Félix visszhangozza a parancsnok nevetését. Ám Maximus egyszer csak elhallgatott.
Mi a baj, Antonius? Elvitte a macska nyelved?
Nem, uram.
Akkor miért vagy ilyen buskomor?
Uram, kivel ember?
Csak azon gondolkodom, amit Kátó mondott, hogy figyelmeztetni akar minket.
Még hogy figyelmeztetni? Horkant fel Maximus. Csak elege lett a mocsárból. Láttad, hogyan néz ki? Az az ostobaság, hogy figyelmeztetni jött minket, csak valami szánalmas próbálkozás, amivel vissza akart kerülni a kohorsz soraiba. Akárhogy is, de az a kura fi most ismét a kezeink közé került. A többiek már bizonyára meghaltak, tehát végeztünk a feladatunkkal. Visszavisszük Kátót Vespasianusnak, és csatlakozunk a légióhoz. Ünnepelned kellene, Antonius, nem aggodalmaskodnod, mint valami vénasszonynak.
Kátó hallotta, hogy Félix gúnyosan fújtat egyet.
Igen, uram, felelte végül Antonius.
Mi ez a bűz? Szimatott Maximus. Mintha valaki ide szart volna. Honnan jön ez a szag?
A sátor oldalain fény villant át, ahogy a bejárat ponyváit széthúzták.
Tullius!
Maximus hangja döbbentnek tűnt.
Már is visszatértél? Na de hol van? Mit jelentsen ez? Mit keres itt Makro? Miért van felfegyverezve?
Kátó mély lélegzetet vett, próbálva megnyugtatni magát, aztán felállt.
Meg kell hallgatnod, uram!
Mi a...
pördült meg Maximus a hang hallatán.
Kátó, mi a fene folyik itt, őrség?
Tullius megrázta a fejét.
Semmi értelme, uram, elküldtem őket Cordusért a te nevedben.
Az én nevemben?
Maximus Tulliusról Makróra nézett, majd Kátó felé fordult, és szemei hirtelen elkerekedtek.
Mi ez itt? Lázadás?
Nem, uram,
lépett előre Tullius, és felemelte a kezét.
Meg kell hallgatnod, amit mondani akarunk.
Meg kell hallgatnod Kátót. Előbb küldelek titeket az alvilágba,
köpte Maximus, miközben talpra ugrott.
Antonius, Félix, elő a kardokat!
Maradjatok, ahol vagytok,
ugrott előre Makró, és kardját Félix torkának szegezte.
Ne is gondoljatok arra, hogy esetleg megbocsantok. Tullius, tarts szemmel!
Biccentett Makró a kohorsz parancsnoka felé, de már túl késő volt. Maximus kivont karddal előre vetette magát, Tullius megtorpant, és kétségbe esett tekintete Maximusról Makró felé villant. Kátó a parancsnok hálókamrájának bejárata felé fordult.
Neposz, gyerünk!
A légionárius előrontott, és döfésre készen felemelte Maximus régi kardját. Kátó egy pillanatig nyugtalanul nézte a parancsnok megfeszült izmait. Maximus szemei egy pillanatra elkeskenyedtek, majd metsző pillantással a légionáriusra nézett.
Dobd el a fegyvert! Ez parancs!
A kard kissé megremegett Neposz kezében, ezért Kátó gyorsan kettejük közé lépett, eltakarva a légionáriust Maximus elől.
Ha engedelmeskedsz neki, akkor halott ember vagy, érted?
Neposz lassú mozdulattal biccentett, Kátó pedig megfordult, hogy szembenézzen a kohorsz parancsnokával.
Tedd le a kardot, uram!
Maximus egy pillanatig mozdulatlanul állt, aztán feszült tekintete kissé megenyhült, és sikerült elmosolyodnia.
Nálad az előny, Kátó! Egyelőre!
A kard, uram! Tedd le!
Maximus ellazította a karját, és leengedte a pengét.
Tedd le a kardot, uram!
Mondta Kátó határozottan.
Nem figyelmeztetlek még egyszer.
Mert különben az embereid végeznek velem? Nem hinném!
Senki sem szólt egy szót sem, miközben Kátó kinyújtotta a kezét a parancsnok felé. Érezte, hogy a szíve hevesen dobog, és összeszoruló torokkal próbált úrrá lenni a félelmén. Egy pillanatig úgy tűnt, mintha Maximus keresztül nézne rajta, majd szája lassan megvető mosolyra húzódott. Kátó kissé előrehajtotta a fejét, és nem hagyta, hogy a tekintete megrebbenjen. Maximus végül bolintott, és a hüvelyébe tette a kardot.
Rendben van, fiú. Hallgatlak.
A parancsnok hátat fordított Kátónak, és az asztalához lépett.
Beszélj nekem erről a készülő támadásról.
Kátó látta, hogy Tullius megkönnyebbülten felsóhajt, ám a fiatalember tudta, hogy az ügynek még korán sincs vége. Gyorsan odalépett Maximushoz, majd előre nyúlt és kihúzta a parancsnok kardját annak hüvelyéből. Aztán elhátrált, és a pengét felettese hátának szegezte. Maximus mozdulatlanná dermedt.
Jobb lesz, ha visszateszed azt a helyére, mielőtt még túl késő lenne.
Már is túl késő, felelte Kátó. Tullius előrelépett.
Mi a felét művelsz, Kátó?
Nem bízhatunk benne, uram. Úgy tesz, mintha meghallgatna minket, de abban a pillanatban, amint kilépünk a sátorból, őrizetbe vetett, vagy ott helyben megölet minket. Neposz! Uram, kötözd meg!
Vele mi legyen? Bökött Makró a kardjával Félix felé. Ő nem fog szembeszállni a felettesével.
Igen, Félixet is kötözzétek meg. Gyorsan kell cselekednünk. Nepos sietve kioldotta a kard hegyektől fenyegetett két tiszt saruinak bőrszíjait, hogy azokkal kötözze meg a bokájukat és a csuklójukat. Tullius és Antonius elborzadva nézték a történteket.
Ezt nem tehetitek, mormogta Tullius. Ez lázadás, mindannyiunkat megölettek.
Már túl késő, uram, felelte Kátó barátságosan. Mindannyian belekeveredtünk. Én, Makró, te és Antonius. Ha most elengedjük őket, mindannyiunkat kivégeznek. Maximus megrázta a fejét.
Még nincs túl késő, Tullius, ahogy neked sem, Antonius. Állítsátok meg ezeket az őrülteket, és szavamat adom, hogy nem kerültök bíróság elé.
Kátó Tulliusra pillantott, és látta, hogy az idős tiszt meginog. Tullius, szabadon engedtél, aztán elintézted, hogy Makrót felfegyverezzék és idehozzák. Nem fognak irgalmazni neked. Több forog most kockán, mint a saját életünk, uram. Maximus nem alkalmas a kohorsz vezetésére. Most nem, mikor Karatakus arra készül, hogy megtámadjon minket. Meg kell őrizned a nyugalmadat, uram. Az embereidnek szükségük van rád. Tullius tekintete Kátóról Maximusra vándorolt, majd vissza. Aztán megdörzsölte az arcát.
A fenébe veled, Kátó! Miattad fogok meghalni!
Egyszer mindenki meghal, uram. Csak az számít, hogy a halálod ne legyen értelmetlen. Ha most elengedjük Maximust, megölet minket. Ha mégsem, és inkább fogva tart, hogy bíróság elé álljunk, akkor láncra verve halunk meg, mikor Karatakus ideér. De ha átvesszük, átveszed a parancsnokságot, kapunk egy esélyt, hogy legalább néhányan életben maradjunk. Ami még jobb, hogy talán sikerül megbénítanunk Karatakus seregét. Ha így történik, elképzelhető, hogy Plautius tábornok szemet huny majd afelett, ami most történt.
Erre aztán rohadtul sok esélyetek van,
horkant fel Maximus. Kátó tudomás sem vett róla, csak Tulliusra összpontosított. Ha most meggondolod magad, uram, akkor véged. Tartsd magad a tervünkhöz, és talán életben maradunk. Csak e két lehetőség közül választhatsz. Tullius az ajkába harapott, és a két választás között törlődött. Végül beleegyezően bólintott.
Remek! Csapott Makró az idős tiszt vállára, majd Antonius felé fordult. Na és te? Velünk vagy?
Igen, de ha tárgyalásra kerül a sor, érthetően elmondom majd, hogy csak engedelmeskedtem a parancsaitoknak.
Makró felhorkantott.
Köszönjük a hűséges támogatásodat!
Hűség! Vonta fel Antonius a szemöldökét.
Abból most kevés akad errefelé. Én csak életben akarok maradni. Ha a Kátónak igaza van, a legjobb lesz veletek tartani.
Nekem ez így megfelel, mondta Kátó. Neposz, vidd be őket Maximus hálókamrájába, és mindkettőt kötözd az ágyhoz. A szájukat is tömbe. El kell hallgattatnunk őket.
Ennek van jobb módja is, jegyezte meg Makró.
Nem, uram, arra semmi szükség. Egyelőre. Mialatt Neposz átvonszolta a két megkötözött tisztet a másik helyiségbe, a többiek a sátor közepén álló jókora asztal köré gyűltek. Egy pillanati kínos csend telepedett rájuk, aztán Kátó megköszörülte a torkát, és Tullius felé fordult. Mik a parancsaid, uram?
A parancsaim? Kérdezett vissza a veterán katona zavartan.
Jelenleg te vagy itt a rangidős tiszt, emlékeztette Kátó.
Gondoskodnunk kell arról, hogy a kohorsz készen álljon a támadásra.
A terv, uram.
A terv? Ó, igen. Tullius próbálva összeszedni a gondolatait, az asztalon szétterített térkép fölé hajolt, amelyet Maximus készítetett a mocsáról, az őrjáratok jelentései és a falusiaktól szerzett értesülések alapján. A mocsár vázlatos rajzát kisebb ösvényeket jelző vonalak kuszasága hálózta be, még a főutat jelölő észak felé vezető szélesebb vonal egészen a Tamesis partjáig húzódott. Tullius a térképre tette az ujját.
Ha a Catónak igaza van, Caratacus had ereje erről jön majd. Néhány másik ösvényen is be lehet jutni a völgybe, de egyik sem alkalmas arra, hogy nagyobb csapatok vonuljanak végig rajta. Tehát vélhetően a főúton jönnek. Itt kell feltartóztatnunk őket. Megerősítjük a már meglévő kaput, és reménykedünk, hogy tartani tudjuk.
Antonius felpillantott.
Elhagyjuk az erődöt. De ez őrültség, uram. Ha túlerőben vannak, miért nem harcolunk megfelelő védelem mögött? Így van a legtöbb esélyünk.
Nem tehetjük, szólt közbe Cato. Tullius Centurionnak igaza van. Meg kell próbálnunk megakadályozni, hogy Caratacus kijusson a mocsárból a völgybe.
Miért?
Amikor megszöktem a táborából...
A táborából?
Nézett rá Antonius döbbenten.
Hogy a felébe?
Cato felemelte a kezét, hogy elhallgattassa. Majd később elmondom. A lényeg, hogy elküldtem az optiómat éjszakra egy Vespasianusnak szánt üzenettel. Mostanra már biztosan odaért hozzá. Tehát Vespasianus tudni fogja, hol van Caratacus tábora. Ahogy azt is tudni fogja, hogy támadás készül a harmadik kohorsz ellen, és az ellenség milyen útvonalon vonul. Amennyire a legátust ismerem, azonnal látni fogja, milyen jó lehetőség ez arra, hogy végezzen Caratacusszal. Ha a légióval előre nyomul a főúton, egyenesen az ellenséges haderő mögé kerül. Ha a mocsárban tudjuk tartani Caratacus seregét, akkor az így Vespasianus erői és a harmadik kohorsz közé kerül, és végül felmorzsolódik. Ehhez azonban el kell hagynunk az erődöt, és el kell vágnunk az utat. Ha az erődben maradnánk, Caratacus abban a pillanatban elmenekülne délfelé, amint Vespasianus erői felbukkannak.
Nagyon sok itt a ha, jegyezte meg Antonius halkan.
Hadd tegyek hozzá még néhányat a sajátjaim közül is. Mi van, ha Figulus nem jutott el éjszakra? Vagy ha eljutott ugyan, de Vespasianus nem hisz neki? Mi lesz, ha tévedsz, és Vespasianus nem tesz semmit?
Valóban lehetséges, hogy Figulus nem jutott el a légióhoz, ismerte be Cato. Csak remélhetjük, hogy sikerült neki. Ráadásul azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ezzel a kivégzést kockáztatja. Béznunk kell abban, hogy a legátus rájön, milyen kedvező alkalom adódott arra, hogy a hadjárat egyszer s mindenkorra befejeződjön.
Na és ha mégsem jön rá?
Akkor fel kell tartanunk Caratacust, ameddig csak tudjuk. Ha elég nagy veszteséget okozunk nekik, akkor talán meghátrálnak, hogy rendezzék a soraikat, és mi addig megpróbálhatunk visszavonulni az erődbe. Máskülönben, Cato vállat vont, végül körülvesznek minket, és az egész kohorszot felkoncolják.
Köszönjük, felelte Antonius, és csettintett a nyelvével.
Ez volt a leglelkesítőbb eligazítás, amit valaha hallottam. A lényeg, folytatta Cato, hogy a lehető leggyorsabban hadrendbe kell állnunk.
Uram, fordult Tullius felé. Várjuk a parancsaidat.
Egy pillanat, szólt közben Antonius, és hüvelykujjával a kohorsz parancsnokának hálókamrája felé bökött.
Mihez kezdünk azzal a kettővel?
Javaslom, uram, hogy hagyjuk itt őket.
De hogyan magyarázzuk meg az embereknek, miért nincs velük Maximus?
Ahogy félig sem.
Nem magyarázkodunk. Tullius majd úgy adja ki a parancsokat, mintha azok Maximustól jönnének. Elvégre ő arszány segéd. Ki vonná kétségbe a szavait?
De ha Maximus nem mutatkozik, az emberek gyanakodhatnak.
Cato elmosődött.
Addigra már más gondjuk lesz, ami lefoglalja őket.
Ekkor léptek ritmikus dobanásait hallotta a sátor felé közeledni, és Tullius felé fordult.
Valaki jön.
Az idős centurió a sátor bejáratához sietett, és kikémlelt a ponyvák között, majd visszafordult a többiek felé.
Ez Cordus, és Maximus testőrei is vele vannak.